Szeretettel és háladással köszöntöm a gyülekezetet. Istenünk mai napra rendelt Zsoltár igéjének egy mondatával. Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel. Kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Hálát adunk, mennyei atyánk, a mai ünnepnapért. Itt a gyülekezetünkben, templomunkban köszönjük neked a keresztelős család örömét. Közelből, távolból ide érkeztek, és imádkozunk a gyászoló szívekért is. Az idős testvért elengedőkért, és az édesapát olyan nehéz szívvel elengedőkért. Áld meg őket! Öleld be a gyülekezet nagy családjába úgy most a gyászoló családokat, a Fistyászban lévő családot is, hogy együtt tudjunk igédre figyelni mindazokkal, akik a mai napon itt vannak. Olyan jó, hogy a vasárnap, a te feltámadásod ünnepnapja, Urunk Jézus Krisztus. És ma éppen a te feltámadásodról hangzik az ige üzenet is. Szent lelked erejével járd át a szíveinket, hiszen igéddel és lelkeddel teremtesz hitet, és mennyei életed bennünk. Amen. Isten igéjét olvasom, testvéreim, és szent lelke erejét kérve hirdetem, úgy, amint Péter apostol első levele, első részének harmadik versében találjuk. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak, a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Foglalj el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, a 60-as évek második felében jártunk, első vagy másodéves teológus diák voltam, amikor a múzeum körút egyik lakásába jártam házi hittanórát tartani. Egy idős vagy idősödő nőgyógyász főorvos, fiatal feleségével és szeme fényükkel, kisleányukkal laktak ott, és ő kért a teológiáról egy diákot, mert mindent szeretett volna ennek a kislánynak megadni, lovagolt, vívott, hadd kapjon egy kis biblia ismeretet, hadd kapjon egy kis hitet is. Én jártam szorgalmasan, meg is kaptam a járandóságomat, kiegészítette az ösztöndíjamat, és úgy látszik, olyan lendülettel vetettem ebbe a feladatba magam, hogy a kis leány kezdett tüzet fogni Jézus Krisztus és a hit irányában. Talán az édesapa úgy érezte, hogy ennyire azért nem kellene előre haladni, úgyhogy az egyik óra után azt mondta, hogy egy kis süteményre maradjak még ott, kiküldte a kislányát, és akkor olyan óvatosan kezdve mondta nekem, hogy Tamás, tudod, azért a 21. század második felébe az egyháznak is modernizálni kellene a tanítását. És én akkor nem sok órával azelőtt épp a feltámadás üzenetét vettem a kis leánnyal, és akkor én rákérdeztem, hogy Feri bátyám, talán a feltámadásra gondolsz? Azt mondja, például arra. Hát azért egy ilyen tanítást ma már nem kellene szó szerint venni. És eszembe jutott most a szolgálatra készülve, hogy milyen vehemenciával magyaráztam én akkor ő neki, hogy ha a feltámadást kivesszük a hitünkből, akkor a végén nem marad semmi. A lényeget vettük ki, a többi ehhez képest elenyésző. Ha ma még élne, és itt lenne a főorvos úr, akkor azt is elmondanám neki, Feri bátyám, 5. éve vesszük az üdvtörténet sorozatot a gyülekezetben. Utána néztem, hogy 2008. júniusában kezdtük, és most vagyunk az 52. állomásnál, és azt mondanám, hogy az egész Ószövetségen végig mentünk, 50 ige hirdetés hangzott, mi ez a fölhajtás, évezredek előkészítő munkája, hogyha pont a lényeget, a beteljesedést nem vesszük komolyan. Hiszen az egész szentírást azért kaptuk, hogy a nagy szabadítást, Jézus kereszthalálát, föltámadását, amit Isten adott, ami nyomorult, bűnbe bukott, bajba jutott, elveszett emberi nemzetségünk. Hogy ennek az üzenetét átadja nekünk. Advent első vasárnapján, az úrvacsora istentiszteleten eljutottunk a sorozatban Jézus haláláig. Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg majd visszajön. Hirdettük. Ma Jézus feltámadásáról szólok. Mégpedig nem az eseményét magyarázom, mert az megmagyarázhatatlan, hanem az eredményét hirdetem. Ahogyan arról Péter apostol bizonyságot tesz, áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, 3 hatalmas valóságot egy mondatban, egy lélegzetvétellel mond ki Péter apostol. Nagy hála van a szívében, hogy Jézus feltámadása megtörtént. Ennek ereje által újjászülethettünk, vallja, az újjászületett élet nagy ajándéka az élő reménység. Mégpedig úgy, hogy mindez Jézus feltámadásán épül fel. Feltámadása nélkül nincs újjászületés, újjászületés nélkül nincs élő reménység. Jézus feltámadása nélkül Péter apostol nem küld levelet Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek, hívő keresztjéneknek, de nem is lennének ott hívő keresztjének, de nem kell olyan mélyben a múltba tekintenünk. Itt a fasorban sem történt volna meg ez a mai presbiteri eskütétel. Utána néztem, testvérei, 30 presbitert választott a gyülekezet. A 30-ból 2 nőttek fel olyan környezetben, hogy hívő szülők vették körül őket. Megismétlem, 2. És talán 2-3 vannak közülük olyanok, akiknek ugyan nem voltak buzgó hívők a szülei, de ők gyerekkoruktól gyülekezetben éltek, és így nyertek hitet, és jutottak idáig. A többiek hogy kerültek ide? És még azt is tudjuk, hogy ha hívő környezetben nő valaki, az is eltávolodhat ám messzire. hogy kerültek ide? Többen közülük katolikus keresztséget nyertek annak idején, de nem folytatódott az életükben, a család életében a hitnek a komolyan vétele. Vannak, akiket felnőtt korba kereszteltünk. Hogy kerültek ide? Úgy, hogy Jézus feltámadt, és az ő föltámadásának az ereje, az a forrás, az ő életükig eljutott. És megszólítva őket, megérintve őket, újjá szülte az életüket élő reménységre. De még tovább megyek. Ha most megtörténne, amit ilyen trükkös filmekben tesznek, hogy kivesznek, betesznek, hogy mindazok hirtelen eltűnnének a templomból, akik nem gyermekkoruktól úgy belenevelődtek egy vallásos keresztjén életbe. Testvéreim, egyharmada maradna itt a gyülekezetnek. Honnan kerültek elő? Honnan? Hogy Jézus feltámadt, és az ő föltámadása ereje itt dolgozik közöttünk, és újjászül, és élő reménységet támasztott szívünkben. Mi a titka a gyülekezetünk élő közösségének? Jézus feltámadása. Ahogy még Jézus életében mondta Péter apostol, mikor mindenki ott hagyta, kedves történetem, ez sokszor előjön, és megkérdezi Jézus, ti is el akartok menni, ahogy elmentek az emberek, a tömegek, mert nem a kenyeret szaporította éppen, hanem arról beszélt, hogy én vagyok a mennyei kenyér. És akinek az életébe ezt az összeköttetést tehetem, annak élete, örök élete lesz. Péter apostol a többi nevében azt mondta, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Nem csak az, hogy örök életről beszélsz, hanem az a valóság, az az élet jön át a te szavadon, a te lényeden keresztül. Igen ám, de nagypénteken Péter is, és a többi tanítvány is elvesztette Jézust, és vele azt az életet is, amiről itt beszélt az apostol. Az élő reménységet is minden veszett. Annyira, hogy húsvét reggelének nem csak az a nagy csodája, hogy Jézus feltámadt, hanem csodálkozhatunk azon, hogy a tanítványok, ha Júdás nem is volt velük, de legalább 11-en, miért nem álltak sorfalat Jézus sírjánál? Hát megmondta nekik a mesterük. Háromszor is olvassuk, és még amit nem is írtak le. Hát addig is Isten ígéretei beteljesedtek. Minden, amit mondott. Ez a föltámadás is, hogy Isten feltámasztotta Jézust, pontosan úgy teljesedett, ahogy megmondta az Isten. Az ószövetségi proféták által már. És utána Jézus is világosan mondta, hogy harmadik napon feltámadok. És növeli még a totálkáros állapotukat, hogy amikor asszonyok hozzák a hírt, hogy mi történt, asszonyi fecsegésnek veszik az egészet. Ennyire tehetetlen az ember, ennyire elveszíti minden reménységét, akkor, amikor nem befellegzett, nem azt mondta Jézus, hanem azt mondta, hogy elvégeztetett, beteljesedett, egy új kezdet. Állomásán vagyunk, nem a totál csőd következett be. Így nézünk ki Jézus feltámadása ereje nélkül, testvérei. Jézus feltámadása hozta meg a fordulatot, ahogy később Pál apostol, aki Jézussal már testileg a földön nem találkozott, de a legnagyobb apostol lett, akit ő elhívott, így beszélt, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent, hogy megismerjem őt és az ő feltámadása erejét. Mert tudott ez az apostol valamit, hogy Jézus feltámadása olyan forrás, olyan mennyei életforrás, hogy ennek a forrásnak az ereje hozza be a mi ember életünkbe azt az új életet, azt a mennyei életet. Mert Jézus feltámadása nem csak a bűneink bocsánatát pecsételi meg, ahogy énekeljük, hogy Krisztus feltámadott, kit halál elragadott, örvendezzünk, vígadjunk, Krisztus lett a vígaszunk. És ott van az énekben, ha ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat. Azaz, ha ő nem támad fel, akkor nem az Isten fia halt meg a kereszten értünk, hanem egy jó szándékú tanító, vagy proféta, vagy rabbi, de a bűneink bocsánatát nem remélhetjük, mert ember helyettünk még maga helyett se tud eleget tenni. De hogy föltámasztotta őt az Isten, megpecsételte, hogy az Isten fia halt meg ott a kereszten, és van bűnbocsánat, és mindaz, ami elválaszt Istentől a bűneink, az ha hittel ezt a bocsánatot kérjük és elfogadjuk, eltűnik, és ott vagyunk Istennél. De nem csak ennyi történt. Jézus halála és föltámadása által, hanem az élő Jézust hitáltal befogadhatom Úrnak az életembe. És ő egy új életet hoz be. Az újjászületés egy új valóságot teremt, a Jézussal való élő kapcsolatot. János evangéliuma elején olvassuk. Valakik befogadták Jézust. Hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Olvassuk az Pálapostól leveleibe, hogy lakozzék Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Vagy él bennem a Krisztus, vallja az apostol. Akik ezt még nem érték át, az újjászületés csodáját, valóságát, azok arra gondolnak, ez csak olyan szép vallásos kifejezés. Pedig mehettek volna Péter apostolék Kis-Ázsiába szép vallásos kifejezésekkel. Abból ott gyülekezet nem születik. Mehettek volna szép vallásos kifejezésekkel, abból a mártíriumságig való hűség, amikor üldözték a keresztjéneket, egész biztos, hogy nem születik. De abból, hogy Jézus föltámadása ereje bennük újat teremtett, és vitték ezt a jó hírt, abból itt is, ott is élet támad. Ha tovább olvassuk az első részt, Péter apostol első levelébe, ajánlom, akinek lesz egy kis csendje. Amikor rágondol, olvass el összefüggésben az első fejezetet. Ott van a 23. versben, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Hogyan történik ez a folyamat? Ahogy a születés élő magból indul. A testi születés, a lelki születés is. Csak ez a mag, az Isten igéje. Így történik, hogy bejön valaki a templomba, és amikor hitre jut, talán évek múlva, vagy hónapok múlva, azt mondja, bejöttem a fasori református templomba. És egy árvaszót nem értettem az ige hirdetésből. Ezt mindig olyan kedvesen hallgatom, jól esik, hogy próbáljuk minél inkább érthetővé tenni az Isten igéjét, ő egy árvaszót nem értett. Értem én, mert először még az egész helyzet olyan, hogy akklimatizálódni kell. még a kifejezéseink is, még a gondolkodásunk is, hiszen itt nem egy variációról van szó az emberi életünk menetében, hanem itt egy új életről van szó. Itt egy másik dimenzióról van szó. Hát nem olyan egyszerű az, de annyit elmond, hogy mikor kimentem az ajtón, olyan békesség volt a szívemben. És visszajöttem legközelebb is. Aztán újra. És egyszer csak, mint az a kicsi gyermek, akit itt láttunk, hogy megfogant az édesanyja szíve alatt. Élő magból, két élő sejt. És fejlődött, növekedett. És egyszer csak észrevehető volt már. És egyszer csak megszületett. És növekedik tovább. Hát ez így történik lelki módon is. Ezért aki ennek a csodájában részt kíván venni, az hallgassa az Isten igéjét. Olvassa az igét. Mert igéből születik a hit, ehhez a forráshoz az ige vezet el bennünket, és köti össze az életünket vele. Így történt sokunkkal, hogy eljutott hozzánk az ige, elindította ezt a folyamatot, és elvégezte, hogy Jézust Úrnak, megváltónak ismerhettük meg, és fogadhattuk el, és be, átadtuk neki az uralmat életünk felett, és ennek az ő jelenlétének a következménye lett az az élő reménység, amely megszületett a szívünkbe. Nagyon jó példázza ezt, ami az Emmausi tanítványokkal történt. Olvasunk egy történetet, ugye Jézus feltámadása napján, húsvét napján történt, hogy a nagyobb tanítványi seregből, nem a 12 közül, ketten mennek Jeruzsálemből, Emmaus faluba mennek haza. Csatlakozik hozzájuk a feltámadott Jézus. És nem ismerik föl. Látja a szomorú ábrázatukat, megkérdezi, hogy miért vagytok ilyen szomorúak. Erre ezek azt felelik, hát csak te vagy idegen, aki nem tudod, hogy mi történt a názáreti Jézussal. Aki, és mondják, dicsérik, hogy mit tett, és hogy volt, és hogy feszítették keresztre. Pedig mi azt reméltük. Látszik, hogy teljes reménytelen minden. Fáradtan, vonszolják magukat. Elkezd beszélni nekik Jézus, az ismeretlen, balgatagok, bolondok, ostobák. Hitetlen a szívetek. Hát mit írt meg Mózes, meg a próféták a Krisztusról? Nem azt, hogy ezt kell elszenvednie, és harmadik napon feltámad? Még mindig nem esik le a tantusz náluk, de már azt mondják utána, hát gerjedezett a szívünk. Olyan jó volt hallgatni, már belekerülnek a vonzáskörbe. És amikor odaérnek Emmaushoz, behívják, el ne menjen, vendégül látják, éjszakára maradjon, másnap mehet tovább. El ne menjen már, folytassa tovább, olyan jó ezt hallani. Bemegy Jézus, attól a pillanattól, hogy ők behívták az otthonukba, átveszi a főnökséget. Meglepetésükre leül az idegen, a vendég az asztal főre. Ő veszi a kezébe a kenyeret, és úgy töri meg, hogy ahogy ő adja nekik a kenyeret abba a pillanatba, leesik a hályog a szemükről. Aztán el is tűnik az idegen, de ők mit csinálnak? 12 kilométeres úton jöttek. Még azon éjszakán fölkerekednek és visszamennek a tanítványokhoz, a 12-es körhöz, jelenteni kell. Olyan új öröm, olyan új ajándék, olyan forrás buzog föl a szívükbe. És ezt leképezzük, testvéreim, a mi életünkre. Hát az a fiatal asszony, aki újjászületett, élő hitre jutott, és hazament a falujába, vagy a városba, és azt mondta, hogy átúztam a folyót. Életemben egyszer sem mertem nekivágni. átúztam a folyót. Hogyan? Honnan jött ez a lendület? Pláne, aki ismerte, hogy inkább szomorú volt, mint vidám, egyszer csak látta azt az átütő erejű örömet. Meglepődtek a szülei, meglepődtek a körülötte élők. Jöttek is a környékére, hogy mi történt, és ébredtek föl mások, és mert vonzása volt ennek a forrásnak. Mert annak olyan ereje van, hogy egyszer csak fölbuzog, hát pontosan, hogy az ige mondja, hogy aki hisz én bennem, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Egy forrás őt is forrássá teszi. Ott volt a samáriai asszony a bibliai történetben, aki bújt az emberek elől, mert az öt házasság után együtt élt valakivel, és a falu népe tudjuk, hogy hogy veszi a szájára a másikat. Nem magával, a maga bűneivel foglalkozik ki, hanem mindig a másiké, az érdekes. Nem ment közéjük, de amikor ott a kútnál, ahova ment, egyedül a rekkenő hőségbe, szólóban, ott Jézussal találkozik, hit gyullad a szívébe, a forrásra rá kapcsolja őt Jézus, beszalad a faluba, és föllármázza a falu népét. Ébredjetek, álljatok elő, gyertek, megtaláltam, aki mindent megmondott nekem. Nem ő a Krisztus. És jönnek a samáriaiak. Ha valaki azt mondta volna egy nappal előbb, ki lesz itt a hitéletnek a legelevenebb missziósa ebben a városkában? Az biztos, hogy ezt az asszony nem mondták volna. De testvérem, most gondolj magadra, téged mondtak volna? Talán néhány évvel ezelőtt. Azt a fiatal asszony mondták volna, aki a brigádban, mikor megtudták, hogy hisz, azt mondták, elment az eszed, Erzsi. Elment az eszed. Te? Ha még káromkodtál is. Hát hogy beszéltél te a papokról, meg az egyházról? Te ez nem igaz, viccelsz velünk. Szóval nem viccelek. Higgyétek el, hogy Jézus a megváltóm, és hiszek benne. Értjük, hogy egyszer csak fölfakad a forrás. Erről van szó. Ez a mi nagy lehetőségünk. Nem az, hogy mi rétorilag valami extrát alkotunk, hanem, hogy Jézus föltámadt a halálból. És én elmehettem a héten az egyik gimnázium kollégiumába. Esti áhítatra. Úgyhogy hirdettem az igét, utána odajön az egyik gimnazista kislány. Később kérdeztem tőle, hogy mit tanulsz, hova készülsz. Színművésznek készül, valóban egy igen kedves, szép kislány. Oda jön hozzám, hogy szeretne ő beszélgetni. Mert neki zaklatott a szíve, az élete, valahogy nem áll össze. Ő az első áldozáskor még úgy a helyén volt, de katolikus kislány. Megbeszéltük, hogy két nap múlva találkozunk, eljött. És leültünk. És mikor leültünk, ragyog az arca, és azt mondja, hogy most már kezdenek elsimulni a dolgai. Kiderült, hogy amíg hallgatta az igét, addig a szíve ráfordult arra, hogy én ki szeretném szolgáltatni magam az Úrnak. Én át szeretném adni az életemet. Az Úr látja a szíved mélyén való vágyadat, elhatározásodat. És mire ideért a két nap, azt mondja, olyan békességem lett, és igaz, hogy még tulajdonképpen sok minden nem rendeződött el, de én már békességet kaptam. Mert itt egy forrásról van szó, és ezért mondhatjuk olyan határozottan az igét, testvéreim, mi lelki pásztorok, mert ismerjük ezt a forrást, és tudjuk, hogy nem nekünk kell valami pszichológiai fogással emberekben hitet támasztani, tartani, ügyeskedni, hanem ehhez a forráshoz kell vezetni. Mégpedig úgy, hogy hirdetjük. És ez a forrás egyszer csak hatása alá vesz valakit, és ez a hatás új életet teremt, fölbuzog benne, ezt az új életet elpusztítani se lehet. És ez az új élet élő reménységet hordoz. És ez egy nagy csoda, testvéreim, ezt irigyli tőlünk a világ. De ehhez a forráshoz kell jutni. Anélkül ez nem megy. Azt, hogy egyszer csak az ember nem a saját lehetőségeivel számol, hanem az Isten lehetőségeivel. Tudjátok, micsoda különbség? Ha valamire nézek, vagy ha valakire nézek. De az Istennél semmi se lehetetlen. Ha nézzétek, a legnagyobb reménytelenség, Jézus ott áll a bírái előtt, összeverve, leköbdösve, az arca földuzzadva, ott van bilincsbe verve, vagy kötéllel megkötözve, és azt mondja, hogy mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát az atya jobbján, az egekben ülni. Megbolondult ez a szegény, összevert fogoly, nem bolondult meg. Csak ő arra néz, hogy ebben a sötétségben is igaz, hogy ő a mennyei atya jobbján ül. Évszázadok után, évezredek után tudjuk, hívők. De akkor ott mondta ki, nem azt mondta, hogy majd egyszer, mostantól fogva. És olvastam egy lelkipásztor kedves példáját, aki azt írta, hogy egy fiatal leány a kerti asztalnál írt valamit, és egyszer csak egy árnyék vetődött az asztalra, az írásra, és ő megrettent, és megfordult, és kiderült, hogy a régóta messziben lévő vőlegénye érkezett haza. És az ő árnyéka vetült arra az asztalra. Hát ez történt ott, mikor Jézus a bírái előtt állt, hogy árnyék vetült, a kereszt árnyéka vetült, de a kereszt árnyékán át, ha megfordul, Jézus az atya arcát pillantja meg, aki már érted, meg értem, cselekszik, hogy 2012-ben itt megállhassanak a presbiterek. És ne úgy nézzük, hogy az egyharmada elvált, hanem ide állhassanak mögéjük azok a gyerekek is, akik Jézus föltámadása nélkül soha meg nem születnek. Mert van család, ahol már 11-14 éves volt a gyermek, és amikor ez a forrás bekapcsolt, megszületett a harmadik, a negyedik. Még olyan is van, ahol az ötödik. Értjük, hogy itt nem elméletekről van szó, hogy egy kicsit dogmatikázzunk, kinek van igaza ennyibe, annyiba, hanem itt erről van szó. Itt arról van szó, hogy a te szívedben élő reménység születik-e, hogy hullanak a könnyeid, és elveszítetted a társadat, és ott vagy, és a könnyeiden át mégis azt tudod mondani, hogy a szívem mélyén békességet, reménységet teremtett az Isten. Tudjátok, micsoda hatalmas különbség az? Hát gyötörnek a mindennapok bennünket. Hát ott van a szívünkön az országunk, nemzetünk sorsa. Ott van a saját munkanélküliség, anyagi kérdések gondja, a sok minden, betegség, reménytelenség, teher. Talán jókedvű se tudsz lenni már régóta. És a forrás bekapcsol, és a terheid fölött, és a reménytelenséged fölött, és a halál fölött fölragyog annak az arca, aki élő reménységet teremtett a szívedben. Te már vesztes soha nem leszel. ha a te életedben ez a forrás áttétel megtörtént. Bármi történhet veled, te már győztes leszel. Tudjátok, hogy ezek nem nagy szavak, annak tűnnek, hanem hatalmas nagy valóság. Ebből élni. És ezért mondhatta Pál apostol a börtönbe, nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Nyereség volt neki, mert nagyon sok küzdelme volt. És nagyon sok minden szorított, a penészes börtönbe ott volt. De nem csak ezért volt nyereség neki, hanem azért, amit az az idős testvérünk mondott, akit vigasztalgattak, mert egyedül volt, mert idős volt, mert beteg volt, és azt mondja, hogy ne fáradjatok, a legjobb előttem van. A legjobb előttem van, élő reménység. Olyan nagy dolog az, hogy a szívünkbe támasztja ezt az Isten. Nem mi szugeráljuk be magunknak, azt nem lehet. Csak ideig, óráig, a másiknak is, hanem benned ez a reménység támad, te győztes vagy. Krisztus feltámadt, él ma is. Föltámadása ereje engem is új életre támaszt, nem csak a halál után, már itt. Bűnből, reménytelenségből, a magam börtönéből, ha befogadom őt, nem az lesz a kérdés, hogy nekem mik az elképzeléseim, neki mi az elképzelése velem. És az ő elképzelése, az gyakorlati nagyon. Élhetek élő reménységgel, áldott életet, bűnön, halálon, minden reménytelenségen át, a győztes Jézussal, itt és majd oda át. Ezért olyan hálás az apostol, és mondjuk vele mi is, áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által, élő reménységre. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Dicsőítünk mennyei atyánk, aki Jézus halála és föltámadása által olyan forrást fakasztottál, amelyből soha nem fogy ki az élet. Köszönjük, hogy 2000 év után mi itt, ebben a gyülekezetben is ebből élhetünk. És nem kell kenet teljes szavakat mondani, hanem azoknak az élete beszélte rólad, akiket te ehhez a forráshoz vezettél. És köszönjük, hogy nem csak presbiter testvéreinket, nagyon sokakat itt már, fiatalokat, idősebbeket. Köszönjük, ha úgy imádkozhatunk, hogy engem magam is, Uram. És arra kérünk, hogy fakaszd föl ezt a forrást sokak számára, és add a mi szívünkbe is, hogy újra ennek az öröme, ereje töltse be a napjainkat. Hiszen te élő reménységre szülsz újjá bennünket. Ennek a valóságát hozod be a szívünkbe. Áld meg így a családokat, időseket, fiatalokat. Hadd nézzünk te rád a mi gondjaink között is, és utána hadd lássunk neki új erővel. Annak a feladatnak, amit ránk bízol. Az szerint, ahogy vezeted a szívünket, életünket, utunkat. Köszönjük neked, hogy ennek az ereje munkálkodhat közöttünk. És arra kérünk, hogy áld meg a gyülekezet esztendejét. Az is olyan jó volt tőled, hogy a január elsői ige is szinte teljes egészében ezt az üzenetet hordozta, hogy így adod nekünk sztereóban is a te igédet. Áld meg a szolgálattevőket, most a presbitereket és családjaikat. Bontsd ki a te jó terveidet bennük, közöttünk, életükben és a gyülekezetben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A minden kegyelemnek Istene pedig, töltse be a ti szíveteket teljes örömmel a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben, Istennek szent lelke által. Amen.